Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nagyon messze lévő vendégünk van ma este. Fábri Ádám Buenos Airesből jelentkezik be hullámhosszainkra, azért, hogy beszélgessünk az angol nyelven megjelent kötetéről, amelynek magyar címét, ezt én fordítom, valahogy így lehetne visszaadni, Magyarország politikai gazdaságtana. Címe alapján nem túl izgalmas, annál izgalmasabb korszakokat és térségeket fed le, mert nyilván nem csak Magyarországról szól ez a könyv, hanem szól keletről és nyugatról úgy általában, szól a volt szocialista blokk országairól, Lengyelországról, a Baltikumról, és nyilván elsősorban Magyarországról. Nagyon kalandos az, ahogy én ezt a kötetet megtaláltam. Van egy általam nagyon kedvelt podcast sorozat, ez a New Books Network, új könyv hálózat, amelyben mindenféle szociológiai, filozófiai, politológiai, pszichológiai kötetekről szoktak beszélgetni, és hát valamikor a tavalyi ősz legvégén, tél elején hallottam egy angol nyelvű interjút Ádám Fábriból, mindjárt gyanús lett, hogy magyar lehet az illető, az angolságából nem jöttem volna erre rá, és hát a magyarországi neoliberális politika meghonosodásáról beszélgettek ebben az angol nyelvű podcastben, és pedig azt, hogy hogyan lett a neoliberális gazdaságpolitika a meghatározó Magyarország legutóbbi 40-50 évében, ez meglepően hangozhat, hogy egészen a rendszerváltás előtti évtizedekig vezeti vissza a szerző, és a mai magyar gazdaságpolitikát pedig úgy határozza meg, hogy az autokrata, etnicista, neoliberális politika. Arra kérlek, Ádám, hogy először azt mondd el a hallgatóknak, hogy mit nevezelte neoliberalizmusnak gazdasági értelemben, mert elég pontos definíciót használsz a könyvben.
Igazániból lehet, hogy az álcím a könyvemnek az kicsit izgalmasabb, mert az valahogy úgy hangzana magyarul, hogy az államkapitalizmusból az autoriter neoliberalizmusig. Lehet, hogy úgy már egy kicsit izgalmasabb, mint az a könyvemnek a címe magyarul. És ami igazániból a könyvemet illeti, az a magyar rendszerváltást és az bővebb vagy tágabb értelemben a kelet-európai rendszerváltást próbálja értelmezni egy hosszabb időperspektívából és egy kritikai politikai gazdaságtani szemléletből. A konkrét kérdésedet illeti, neoliberalizmus azt három kölcsönösen összefüggő módon értelmezem a könyvemben, és ez azt jelenti, hogy először is a neoliberalizmus úgy határozom meg, mint különböző gazdasági elméletek viszonylag laza, ha ellentétes kombinációja. Többek között beleérti egy erős ideológiai elkötelezettséget a magánvállalkozások hatékonysága mellett, ugye az állami tulajdonú vállalkozásokkal szemben, piacok önszabályozása mellett is, és például az infláció monetarista elméletét is. Ezek az elképzelések, ugye, ahogy már nagyon sok kutató már az utóbbi évek során bemutatta, ezeknek a szellemi eredetét a két világháború közötti évekre lehet nagyjából visszatekinteni. Szerintem az a fontos hangsúlyozni, hogy a neoliberalizmus már a kezdetektől fogva egy reakciós mozgalom volt. Egy ideológiai szinten egy válasz volt, próbált lenni a klasszikus liberalizmus válságára, és azokra a különféle társadalmi mozgalmakra és szellemi mozgalmakra, amelyek a kapitalista gazdaság demokratizálódását próbálták elősegíteni. És itt gondolok például a keynesianizmustól kezdve, a szociáldemokrácián át, piaci szocializmusig. És ezért a neoliberalizmus már a születésétől kezdve, és a fő szellemi képviselői már a kezdetektől kezdve erősen ellenezték a népi demokrácia különböző formáit, és aktívan próbálták korlátozni a tekintélyelvű kormányzás különböző formáin keresztül. És itt különböző példákat lehet sorolni, már Nyugat-Németországtól kezdve a latin-amerikai katonai diktatúra. Másodszor nekem a neoliberalizmus az egy osztályprojektet is képvisel, amelynek a célja nem annyira a gazdasági elitek hatalmának a helyreállítása. A könyvemben a neoliberalizmus az egyenlővé válik a globális kapitalizmus legutóbbi szakaszával is, a 70-es évek közepétől kezdve. És ebben a tekintetben a fő jellemzői, ugye az állam strukturális átirányítása egy exportorientált finanszírozott tőke irányába, a privatizáció és a vállalati terjeszkedés elősegítése, a vagyonok regresszív újraelosztása, vagy a társadalmi kollektívák és a szegények mély elutasítását is jelenti a neoliberalizmus.
Ha ezt a struktúrát vesszük alapul, amit te most itt felvázoltál, akkor azt kell mondanunk, hogy a magyar kormányok nemhogy a rendszerváltás után, de a rendszerváltás előtt is hát elég konzekvensen igazodtak, vagy építették ki ezt a neoliberális rendszert, és több közös van bennük, mint különbség. Most azok számára, akik szeretnék azt hinni, hogy mondjuk 2010 után fordulat történt, a te logikád szerint nem is volt olyan éles fordulat. Legalábbis gazdasági értelemben.
Nem. Igen, hát ilyen szempontból pont a könyvemnek az utolsó fejezete az pont azt próbálja megmutatni, hogy bármennyire is próbál a jelenlegi magyar kormány, az Orbán rezsim bármennyire is ugye firtatja szinte egyfolytában, hogy mennyire unortodox gazdaságpolitikát képvisel, stb. Igazándiból a valóságban azt látjuk, hogy nagyon sok hasonlóság van a 2010 előtti kormányokkal Magyarországon. Szóval például, hogyha azt nézzük, hogy ugye az egykulcsos adó bevezetése, a munkatörvénykönyvének flexibilizációján át, a jóléti állam maradékainak leépítéséig, ez mind-mind olyan reformok, ugye reformoknak lehet titulálni őket, amelyek teljesen egybe mennek a 2010 előtti kormányok által propagált gazdaságpolitikával, és ez a regresszív gazdaságpolitika, ez párosul az Orbán kormány esetében egy nagyon durva, egyre durvább, ugye, etnicista és rasszista ideológiával, amely szerint a magyar, az Orbán rezsim megvédi a magyar nemzetet különböző külső és belső ellenségektől, akik állítólag ugye nem csak a magyar nemzetet, hanem az egész úgynevezett fehér keresztény Európát próbálják elpusztítani.
Gazdasági értelemben ennek mi a jelentősége? Ennek a két tényezőnek. Tehát, hogy autoriter ez a rezsim, és te hozol a könyvben történelmi példákat, hogy egyáltalán nem előzmény nélküli, hogy a neoliberalizmus az autokráciával társul. És az, hogy etnicista.
Igen, szóval ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye, akik ismerik a történelmet, azok jól tudják, hogy ugye az első neoliberális kísérlet az Latin-Amerikában volt, Chilében, egy puccs után végigvitt gazdasági kísérlet volt, Pinochet által vezetett neoliberális reformok, és ugye utána ezek a különböző katonai diktatúrák, ezek Latin Amerikában ugye végigmentek, szinte minden országban végigvittek különböző neoliberális reformokat a 70-es és 80-as években. Az nyilvánvaló volt, hogy a neoliberalizmus az mint gazdaságpolitika igenis kedvezi és jól párosul autoriter rendszerekkel. És ezt nyíltan ki is fejtették a fő szellemi képviselői, például Hayek, Friedman, stb. Ezt ki is fejtették. Már a kezdetektől kezdve az kimutatkozik, hogy a neoliberalizmus az nem nagyon kedvezi a demokráciát.
Miért?
Hát azért, mert azok a politikai és gazdasági, szóval a politikai és gazdasági programja az nem a társadalom javarészét kedvezi, és ugye akkor felmerül az a kérdés, hogy miként fog a társadalom válaszolni ezekre a regresszív kedvezményezésekre, és emiatt próbálnak próbál a neoliberalizmus különböző módok keresztül próbálja limitálni azt, hogy a munkásság és a társadalom java része ne tudjon részt venni, vagy ne tudja befolyásolni a gazdasági reformokat, amelyet a neoliberalizmus végigvisz.
Itt tegyünk egy kis kitérőt, te most posztdoktori ösztöndíjad van, ha jól tudom, vagy posztdoktori kutatásban veszel részt, és azt vizsgálod, hogy milyen párhuzamok lehetnek a dél-amerikai és a kelet-európai rendszerek között, neoliberális rendszerek között? Volt egy ilyen kutatási irányod.
Igen.
Ez miért válik kelet-európai érdekessé dél-amerika számára?
Hozzá kell már rögtön tennem, hogy nem én vagyok az első, aki ilyen összefüggéseket kutogat, például Greskovics Péla, aki jelenleg a CEUN tanít, ugye most már nem Budapesten, hanem Bécsben. Ő a 90-es években is csinált ilyen kutatásokat, összehasonlító kutatásokat Kelet-Európa és Latin-Amerika között. És ugye azért érdekes szerintem, mert mindkét régió bizonyos szempontból, vagy bizonyos időszakokban a neoliberalizmus éllovasaként volt, becézték őket. És ilyen szempontból nagyon sok hasonlóság van a két régió között, de ugyanakkor érdekes különbségek is, és ezért szerintem sok minden, nagyon sokat lehet tanulni egy ilyen összehasonlító kutatás.
Mi a hasonlóság?
Először az eszembe jut, hogy mindkét régióban a neoliberális átmenet azok nem úgy, mint Nyugat-Európában, azok Kelet-Európában és Latin-Amerikában az átmenet az autoriter rendszerekből ment át, lett bevezetve a neoliberalizmus. Ugye, ahogy mondtam, Latin-Amerika esetében ezek katonai diktatúrák voltak, szóval szélsőjobboldali katonai diktatúrák, Kelet-Európa esetében meg úgynevezett államszocialista rendszerek.
Könyvekben te államkapitalizmusról is beszélsz, hasonlóan Tamás Gáspár Miklóshoz.
Ilyen szempontból nagyon sokat tanulok például Tamás Gáspár Miklóstól. Én is azon a véleményem vagyok, hogy Kelet-Európa és a szovjet rendszerek, azok inkább államkapitalista rendszerek voltak, sem hogy államszocialista rendszerek, de ez egy nagyon hosszú történet, és nem tudom, hogy mennyi időnk van még ahhoz, hogy ezt is firtassuk, de igen, szóval
érinteni fogjuk a kérdést, de visszakanyarodunk a Magyarország politikai gazdaságtana című angol nyelven megjelent kötetethez, és feltesszük a feltehetetlen kérdést, mi lett volna, ha rekonstruálva a rendszerváltás előtti évtizedek magyar gazdaság történetét, arra hívott fel a figyelmet, hogy miután a 60-as években volt egy nagyon meglepő és meglepő arányú gazdasági növekedés, akkor lett volna esély arra, hogy a harmadik utas szociáldemokrata gazdaságpolitika mellett kötelezel magát Magyarország. De nem ez történt, hanem megindul a 70-es években egy visszaesés, 70-es évek második felétől jön egy krízis, és akkor gyökeret ver egy sajátos neoliberális politika, ami nem egy egyszerű nyugati import, hanem valami olyasmi, amit itt Kelet-Európában és Magyarországon a maguk számára fejlesztettek ki a korabeli, aztán a rendszerváltás idején is fontos szerepet játszó szakértők. Szóval mi lett volna, ha nem emellett döntenek? A további évtizedek neoliberális politikája nem gyökerezik meg, vagy kevésbé lesz erős? Hol tarthatna most Magyarország, vagy Kelet-Európa? Te kedvel veted össze egyébként Lengyelországot, Magyarországot, a Baltikumot, Szlovákiát, Romániát, mindig kihagyod. Ez nagy fájdalmam volt.
Igen, hát jó, majd Romániáról, majd egy kicsit később akkor. De igazán szóval a könyvem ugye elméleti szinten egy ahogy mondtam, egy kritikai gazdaság, politikai gazdaságtan elméletre épül, és fontos eleme az az, ugye, hogy a magyar és a kelet-európai rendszerváltás azt nem tudjuk megérteni anélkül, hogy figyelembe vesszük azokat a fő strukturális változásokat, amelyen a világgazdaság végigment a 20. század. És hogyha ebből a szempontból nézzük a kelet-európai, Kelet-Európa történetét igazániból a második világháborútól kezdve, akkor szerintem azokat a fő jellemzőket tudjuk levezetni, hogy például ugye bárhogy is akarjuk nevezni a második világháború után létrejövő rendszereket, ugye ezek a rendszerek, ezek egy bizonyos, az volt a jellegzetességük, hogy egy olyan társadalmi megállapodáson jöttek létre, amelyek azt propagálták, hogy ameddig a gazdasági növekedés és az újraelosztás az állam, egy bürokratikus állam garantálni tudja, addig ugye a társadalmi béke garantálva van, és ugye az osztály ellentétek az államon belül, azokat valahogy néha erőszakosabb formában, néha, vagy általában meg nem, ki lehet simítani. Ez volt a Kádár rendszernek a fő mottója például, és ez azt jelentette, hogy egészen a 60-as évek közepéig a kelet-európai blokk, a szovjet blokk az gazdasági növekedési szempontból nagyon jól teljesített a nyugat-európai és az amerikai gazdaságokkal szemben. Igen ám, de ugye a 60-as évek közepétől egy növekedési akkumulációs válság kezd kialakulni Magyarországon, és ennek mint válaszaként jön létre az új gazdasági, vagy vezetik be a Kádár rendszer, az új gazdasági mechanizmust, amely már egy szinte protoneoliberális programnak lehet titulálni, olyan szempontból, hogy már különböző módon keresztül próbálja elősegíteni a piacnak a térnyerítését a felülről diktált állami gazdaságpolitikával szemben. Ez a program, ez nagyon sikeres. Az az érdekessége az új gazdasági mechanizmusnak, hogy ez nagyon sikeres az elején, de ugye a Kádár rendszer visszariad a programnak az esetleges politikai következményeitől, a túlságos nyitástól nem csak a nyugattal szemben, hanem ugye ezekben ha az ember bemegy és megnézi, hogy miket írtak a politbüron belül, például kinőni egy új elit a rendszeren belül, és ez az új elit, ez nagyon mély ellenszenvet váltott ki a munkás osztályon belül. És emiatt ugye a Kádár rendszer először visszavesz az új gazdasági mechanizmusból, szóval a reformokból, és utána már a 70-es év, 80-as években megint kezdi megpróbálni újraindítani a reformokat, és ezekben a reformokban már, ahogy kimutatom a könyvemben, nagyon fontos szerepet játszik a pénzügykutatási intézet, amely véleményem szerint ugye a magyarországi neoliberalizmusnak a bölcsője volt. És ugye csak elég olyan neveket idézni itt, mint Bokros Lajos, Csillag István vagy Matolcsi György, és akkor már szerintem a hallgatók is fogják tudni, hogy itt milyen fontos szerepet játszott ez az intézet a neoliberalizmusnak a felemelkedésében a 80-as években, és abban a békés átmenetben, amelyet ugye azt ki kell mondani, hogy a 89-es, 90-es átmenet Magyarországon az példátlanul békés volt.
Politikai és társadalmi szempontból békés, szociális következményeit nézve már kevésbé sikeres. Mielőtt ennek az átmenetnek a legfontosabb témáit végigvennénk, térj ki Romániára, légy szíves, hogy miért nem említed, mert gyanús nekem, hogy nem azért, mert nem érdekel.
Nem, hát ugye azért, mert könyvem mégiscsak elsősorban Magyarországról szól, de a Románia ilyen szempontból egy kivételes eset, szóval olyan szempontból, hogy Romániában ugye Ceausescu alatt a különböző, ahogy azt például Cornellban remekül bemutatta egy 2016-ban megjelent könyvében, szóval ottan a 90-es évek elejéig igazándiból nem nagyon létezik ugye neoliberális, szóval miután a Románia annyira el van zárva a külvilágtól a Ceausescu alatt, ezek az összefüggések, ezek a szellemi keveredések és interakciók a nyugattal sokkal kevésbé lehetett megtalálni Romániában, és ilyen szempontból a neoliberalizmusnak a bevezetése az sokkal később kezdődik meg Romániában, mint Magyarországon például.
Hát tudnék vitatkozni Cornellbánnal, mert ez a külföldi tőke becsatornázása és magántőkésítése, amennyiben a Ceausescu házaspár magán nagyon annak tekintjük, ez egy ilyen vitatható kérdés, hát az elég intenzív. Tehát annál intenzívebben, ahogy ebben az országban keresték a külföldi piacokat, az más kérdés, hogy ez hogy hatott a román gazdaság struktúrájára, hogy mit gondoltak a technológiai fejlődésről, hogy milyen gazdasági szövetségeket kerestek, hogy mennyire volt kitett a külföldi tőkének az a része a román gazdaságnak, ami még működött akkor. Szóval szerintem egy egészen komplex, és a te tipológiát szempontjából is izgalmas kérdés felül. Én azért, nem azért feszegettem ezt a román kérdést, mert éppen Romániából hívlak téged, hanem azért, mert felállítasz egy tipológiát, és nagyon gondolkodom, hogy tartható-e, és ha igen, akkor ebben, hogy melyik térség hogy illeszkedik. Azt mondod, hogy tisztán neoliberális államok a Baltikum államai. Beágyazott neoliberalizmus van a visegrádi országokban, és neokorporatizmus valósul meg Szlovákiában.
Szlovéniában, de ez
elnézést.
Igen. Igen, de elnézést, szóval ezt nem én állítom a könyvemben, hanem én ugye leírom, hogy különböző szerzők ebben az esetben ugye Dorothée Bolle és Béla Greskovics tipológiájával vitatkozom én is, szóval én nem ezt állítom.
Igen. Bocsánat, igen.
Együtt vitatkozunk ilyen szempontból, mert ugye Bolle és Greskovics tipológiája az nagyon híressé válik intellektuális körökben a 2000-es években, és én ezzel vitatkozom. Szóval én ugye, bár azt lehet mondani, hogy például szociálpolitikai szempontból a balti államok sokkal, ottan egyáltalán nem létezik, vagy nem létezett semmiféle jóléti állama az átmenet után, de ugye ugyanakkor én azt megkérdőjelezem a könyvemben, hogy mennyire volt beágyazott a neoliberalizmus Magyarországon vagy Szlovákiában a 90-es években és a 2000-es években. Szóval én ezt nagyon problematikusnak tartom, ezt a kifejezést, és ez ugye ez a tipológia, ez azon alapul, hogy figyelembe veszünk bizonyos gazdasági és szociális mutatókat, de más mutatókról meg nem nagyon beszél. Szóval, hogyha például azt nézzük, hogy Magyarországon a jóléti államot hogy korbácsolták meg a 90-es évek közepétől kezdve, ugye leginkább a Bokros csomag köszönhetően, és azután különböző kormányok, hát ott szóval hihetetlen meghúzásokat visznek végig különböző kormányok, és ilyen szempontból ugye nincs sok értelme szerintem magyarországi jóléti áramról beszélni már a 2000-es években.
Szerinted mi a magyarázata annak, hogy pont egy szocialista kormány alatt építették le, vagy korlátozták ennyire a jóléti államot?
Az egyszerű válasz szerintem az, amit a könyvemben is próbálok úgy hosszan feszegetni, hogy ez a nevezett szocialista kormány, ez már a 90-es években már szóval nagyon-nagyon rég elvesztette a kapcsolatát a fő társadalmi bázisával, az elméleti szinten legalábbis, szóval a munkásosztállyal ilyen szempontból, és igazándiból egy demokraták által vezetett pártról van szó. A barát és hisz az gazdaság minden problémát megoldandó telességében. Ez a szocialista párt, ez kifejezetten nagyon sokféle módon kapcsolódik egy tágabb nemzetközi neoliberális szellemi és intellektuális közeghez, amely ezeket a regresszív politikákat, politikai, gazdasági reformokat propagálja mindenhol a világon.
4 vagy 5 évtized neoliberális gazdasági politika után, amelynek különböző fázisai voltak, különböző formái, tehát nem egy egységes korszakról beszélünk, de azért a végkicsengés az majdnem mindig ugyanaz. Szerinted van-e mondjuk most a magyar politikai életben, de akár a térségben, a kelet-európai térségben alternatíva? Van-e erre kiút? Tudom, hogy a könyved nagyon pessimista ebből a szempontból, de hát ha a könyv megírása óta némi optimizmusra tettél szert.
Hát ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés szerintem. Sajnálom, hogyha annyira pessimistának hangzik a könyvem. Nem feltétlenül ez volt azt akartam, hogy így fejeződjön be. De ugyanakkor szerintem ugye fontos, hogy józanul ítéljük meg a jelent, és itten abból indulok ki, a történelemből indulok ki leginkább, és ugye ameddig, azt láttuk például az utóbbi 10-11 évben Magyarországon, hogyha csak Magyarországot veszük figyelembe, hogy különböző alulról épülő, bármikor létrejön alulról épülő, a fiatalok által létrejövő mozgalom, progresszív mozgalmak, akkor mindig ráeszkednek a mainstream politikai pártok, az ellenzéki pártok, és előbb-utóbb az lesz a vége, hogy ezek a mozgalmak vagy beépítik magukat különböző formákban a politikában, vagy ha nem, akkor teljesen elcsitulnak. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, én nem tudok, szóval nem vagyok mágus, nem tudok itt különböző mágikus recepteket ajánlani Argentinából, de azt ugye lehet látni, hogy más országokban, a régióban voltak példák múltban és a jelenben is arra, hogy szóval van igény ilyen szempontból, hogyha egy ilyen kifejezést lehet használni, van igény progresszív társadalmi és gazdasági politikai programokra. Például lehet látni jelenleg ugye Horvátországban milyen sikereket aratott nemrég a baloldali mozgalom 2008-as gazdasági válság után például.
Te magad mondtad, bocsáss meg, hogy közbeszólok, hogy mennyire engem meglepett és revelatívnak hatott, amit írtál, hogy a 2008-as válság az nem gyengítette a neoliberális rendszereket, hanem erősítette. Pedig hát az lett volna a következteté, vagy az lett volna az észszerű következtetés, hogy akkor ezzel adjunk fel.
Hát igen, szóval ugye először a válság az egy eléggé nagy, hogy mondjam, ideológiai krízist okozott a neoliberalizmusnak, de hát, és volt egy időszak, ugye, mikor vissza kell csak emlékezni, mikor a Syriza hatalomra került Görögországban, a Podemos Spanyolországban a hatalomért volt harcban, választásokon. Szóval volt egy időszak, amikor úgy tűnt valóban, hogy van lehetőség egy teljes baloldali fordulatra, de van lehetőség arra, hogy valamelyes progresszív fordulatra van lehetőség Európában, de ugye van egy olyan, létezik mégis, csak azt is figyelembe kell venni, hogy létezik egy olyas valami, amit úgy hívnak, hogy Európai Unió, amely ugye kezdetétől kezdve azért jött létre, hogy az európai különböző tőkés osztályok érdekeit képviselje regionális szinten, és ugye ma már szinte lehetetlen, szóval az unión belül lehetetlen, ez már nem már sokszor láttuk az utóbbi években, hogy lehetetlen ellen olyan gazdaságpolitikát bevezetni, amely a neoliberális dogmák szemben menne.
Ez lenne akkor a pessimista verzió. Aki optimista verzióra kíváncsi, az mondjuk hallgassa vissza a Kisnó Évivel készített beszélgetésünket a német kancellárválasztás és váltás lehetőségeiről, és arról a kérdésről, hogy megváltozhat-e a német gazdasági struktúra és gazdasági befolyási övezet, a függőségi viszony az Európai Unió centruma és perifériája között, és hogy egyáltalán fenntartható-e. Ezzel kell belefolytsam a szót Fábri Ádámban. Roppantul sajnálom, hogy elröpült a mai adásidőnk, mert egy nagyon izgalmas könyvről beszélgettünk, és mindenkinek azt ajánlom, akinek felkeltettük az érdeklődését, hogy keresse meg a Magyarország politikai gazdaságtana című kötetet, ez angolul jelent meg, The Political Economy of Hungary címen, és az a alcíme, hogy az államkapitalizmustól az autoriter neoliberalizmusig, higgyék el, nekem teljesen másképpen fogják látni a rendszerváltást, és a rendszerváltástól mai napig eltelt időket. Fábri Ádám Buenos Airesból jelentkezett be hullámhosszainkra. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Ádám, és legalább így virtuálisan várunk ide vissza a Székelyföldre, még beszélgessünk jókat veled.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, Boróka, és a hallgatóknak is a türelmet, és a legjobbakat kívánok innen Argentinából.
Ez volt az Értsünk Szót. Ma hanganyagunk most is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Véleményeket most is várjuk a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást, szép estét! Viszont hallásra!